Lássunk is hozzá. Nos. Tehát, Juma traktátus 60-as lap. Ah, már itt vagy Budapesten, akkor gondolom fogunk találkozni, tartasz nekünk egy beszámolót. Ma este a Kidusnál. Boker Tov, Hadász. Próbálj meg visszazökkenni a tegnap reggeli tanulmányokba. Következőről volt szó. Az volt a kérdés, hogy Jom Kippuri szolgálat, helyezzük vissza az agyunkat ebbe a kontextusba. Jom Kippuri szolgálat, a főpap már mindenhova hintett a áldozati vérekből, a hűszőnek, meg a kecskének a véréből. Már volt a Szentek Szentjében, már volt a Paroichesz, már volt a aranyoltár, már körbekente az aranyoltárt, már felülről ráhintett. És most ugye kiönti a vért, erről beszéltünk tegnap, hogy hova önti, ugye két vélemény volt. Átvettük, hogy miért van, mi az oka ennek. Sőt, nem is kettő, hanem három vélemény volt. Mi ennek az oka? És aztán arról volt szó, hogy a Misna azt mondta, hogy inkább úgy fogalmazok, a Misna szövegét úgy értelmeztük, hogy a Misna azt mondta, hogy a Tóra törvénye szerint nem lenne ila. A szentség sikkasztás tilalma nem állna fönn azzal a maradék vérrel kapcsolatban, ami az áldozatból megmarad, miután a vért, a szükséges mennyiséget felhintették az oltárra. A rabbik mégis bevezették a ila fogalmát. És az volt a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy nincsen ila a vérrel, a használt vérrel. Ugye a ila az, hogy nem lehet valamilyen profán célra használni. Magyarul, akkor lefordítom magyarra, honnan tudjuk, hogy a Tóra szerint lehetne profán célra használni azt a vért, ami megmaradt az áldozatokból. És erre volt több mondat is, több idézet a Tórából, ahonnan ezt igyekeztek a rabbik bizonyítani. És most ott tartunk a 50, nagyon rövid 59-es lap B oldalon, Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan Amar, Amarkra, Lifnek a parak, Lácharka parak, Hú, Lifnek a parak, Lácharka parak. Rabbi Yochanan a következő mondatból vezeti ezt le. Málák a parémből, illa áfliknek a parémből. Rabbi Yochanan azt következőt mondja. A Tóra azt mondja, ki a dám húba nefessé háper. Miért kell a vért alkalmazni a áldozásnál? Mert a vér a lélek engesztelése. A Tóra úgy fogalmaz ki, dám húba nefessé háper. A vér az, vagy a lélek engesztelése. És ez ez tulajdonképpen a héber szövegben fölösleges lenne. Szóval Rabbi Yochanan azt mondja, hogy ez azért van hangsúlyozva, hogy a vér, mert azt akarja ezt mondani, hogy a vér ugyanolyan státuszú azután, hogy föl lett használva, és az előtt, hogy föl lett használva. És ezért Rabbi Yochanan a következő meglepő állítást teszi. Hogyha az előzőekből tudjuk, hogy a vér használható a Tóra szerint profán célra, miután a szükséges mennyiség föl lett hintve az oltára, és azt látjuk ebből a mondatból, hogy ugyanaz a státusza a vérnek a felhintés után, mint a felhintés előtt, akkor ez azt is jelenti, hogy nem csak, hogy én boj me illa, hogy nem áll fenn a szentség sikkasztás szabálya a hintés után, hanem nem áll fenn a hintés előtt sem. Tehát tulajdonképpen a hintés előtt is lehetne használni a vért profán célra. Azt mondja, a Talmud veima, láhárkapar, lifnekapar, máliftekapar, jésbaj mély, láfláhárkapar, jésbaj mély. Azt mondja, a Talmud, oké, ezt honnan tudod, hogy így kell érteni? Rendben van, hogy azt mondod, hogy ugyanaz a státusza a vérnek, legyünk a hintés után, vagy a hintés előtt, De miért gondolod azt, hogy ez a státusz, ez olyan, hogy lehetne profán célra használni? Lehet, hogy pont fordítva, ez a státusz olyan, hogy nem lehet használni profán célra. És ugyanaz a státusz a lifne kapara, kláhar kapara, a vérhintés előtt, mint a vérhintés után, vagy a vérhintés után, mint a vérhintés előtt, és egyaránt nem lehetne profán célra használni. Tehát az a problémánk, hogy a Jöjjönön ugye egyenlőségjelet tesz minden áldozati vér között, és azt mondja, hogy a áldozati vér a hintés után ugyanolyan, mint a hintés előtt, ez rendben is van, de miért egyértelmű a számára, hogy ez az egyenlő státusz az egyben az is, hogy lehetne profán célra használni. Mit mond erre a Talmud? Mit mond erre a Talmud? Én lech a davar, se nászesz, mit szvasszaj, humoyálimboj. Ezt mondja, ez nem lehetséges. Miért? Mert látjuk azt, hogy nincs se egyetlen olyan micva sem, amit, hogyha az ember megcselekszik, van valami, amivel megcselekszel egy micvát, mondjuk, hogy már elhasználtad a micvára, akkor nincs olyan micva, aminek a tárgyát, hogyha megcselekedted, az továbbra is szent maradna abban az értelemben, hogy nem szabad profán célra használni. Ilyen nem létezik. És ezért, mivel egyenlőséggel van a használat előtt és a használat után között, és a használat után, Rabbi Yochanan szerint az általános példákból következik, hogy mindig lehet profán célra használni a micva tárgyát, akkor így a vér esetében az egyenlőség azt jelenti, hogy egyenlőséggel azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy a micva elvégzése után lehet profán célra használni az áldozati vért, ugyanúgy lehet az áldozati vért a micva megtartása, tehát a felhintés előtt profán célra használni. Azt mondja erre a Talmud, veloj, vahadé trumaszad esen. Miért mondod azt, hogy nincs olyan olyan dolog, aminek amivel ha elvégzed a micvát, akkor az továbbra sem lehessen profán célra használni. Ugye ezt mondta a Béhen, hogy nem tudsz mutatni egyetlen olyan dolgot sem, amivel ha elvégzed a micvát, annak ellenére, hogy elvégezted a micvát, a maradékával továbbra sem használható, a maradékát továbbra sem használható profán célra. Mondok neked egy példát. Trumaszadesen. Emlékszünk, mi az a trumaszadesen? Ugye az, amikor a kohén minden reggel fölmegy az oltárra, akkor a reggel ez az első dolog, amit csinál, és lehozza az oltárról egy kis lapátnyi hamut a tűzrakásról. És lerakja az oltár melletti keleti oldalon egy bizonyos pontra, és ezt mondjuk trumaszadesennek emlékeztek, ez az első szolgálat, és itt volt az, hogy lábtörés, kézés lábtörés volt, sőt volt, aki meggyilkolta a másik kohénitát, hogyha visszaemlékeztek, és akkor bevezették, hogy ezt is sorsolni kell. De mindesetre mi a szabály, hogy a trumaszadesennél, amikor valaki ugye megcsinálja a hamuval ezt a szolgálatot, a hamu ezek után nem használható profán célra. Tehát akkor azt mondtad, hogy nem tudok hozni egy példát, ahol a micva elvégzése után nem lehet profán célra használni a micva elvégzéséhez szükséges anyagot vagy tárgyat? Íme! Hoztam egyet! Itt van a trumaszadesen, amit nem lehet használni. Azt mondja erre a Talmud, mi sunda háve trumaszadesen, umik de kunna, s neik szubim a bajim verkehon. Azt mondja a Talmud, nem, ez nem egy jó példa. Miért? És itt egy pillanat álljunk meg. Van egy ilyen logikai szabály. A logikai szabály úgy hangzik, s neik szubim ha bajim kehod.
Van egy halmazom. Van egy halmaz. És nem tudom, hogy ebben a halmazban ezt a halmazot, vagy erre a halmazra mi igaz. És nem tudom, hogy erre a halmazra mi igaz. De egy valamit kiemel a Tóra ebből a halmazból, és definiálja. Akkor mit mondok, hogy azért emelte ki a Tóra ezt az egy dolgot a halmazból, mert azt akarta mondani, hogy ami elmondom nektek egy példára, hogy mi igaz, mi a definíció, és ehhez a halmaz összes többi elemére is igaz lesz. Tehát, ha például van egy halmaz, azok az anyagok, amelyeket egy micvára használnak. Nem tudom, hogy ezeket lehet a micva használata után profán célra használni, vagy sem. És a Tóra kiemel egyet közülük, például a hamut, amit felajánl a pap a oltár mellett, akkor azt tudom mondani, hogy tessék, itt van ez az egy példa, ez azért lett hozva, mert az összes többire is igaz. És ha a hamut nem lehet használni a micva elvégzése után, akkor az összes többit sem lehet használni a micva elvégzése után. Ha azonban snake szumi, ha baj kell, ha amikor két idézet, vagy példa ugyanazt mondja, tehát van, nem csak egy példánk van, hanem két példánk van, akkor nem logikus azt mondani, hogy a Tóra azért hozott két példát, hogy elmondja, hogy mi van a maradék összes többivel, mert arra egy példa is elég lett volna. Mit logikus mondani? Pont fordítva. Snei szuvin ha baim kechot, hogyha van két példa, ami ki van emelve a harmaszból, az émelámni. Az pont azért van kiemelve, mert mit akarom mutatni ezzel a szöveg? Hogy erre, meg erre, ez igaz, mert ezek kivételek, de az összes többire nem igaz. Ugye, hogyha, ugye, én mondok egy példát valamire, ha egy példát hozok egy nagy halmazból, akkor azt lehet mondani, hogy azért hoztam, hogy az összes többit is megtudáltalak. Ha két példát hozok, akkor abban egyértelmű következik, hogy a halmaz többi részére ez nem igaz, mert ha igaz lenne, akkor nem kéne két példát hozom, elég lenne egy példa. Miért hoztam két példát? Mert ez a kettő kivétel. Snake szumim a bajunk elhad, én melámni. Ugye ez egy általános logikai szabály, hogy amikor van egy halmaz, és abból két példa van kiemelve, akkor az nem logikus. Nem logikus. Az nem azért van kiemelve, mert azzal a halmaz többi részét akarom, a maradék részét akarom definiálni egy példa révén, hanem azért van kiemelve, mert ezek kivételek. Tehát az azt jelenti, hogy egy egyenlő példa, egy meg kettő egyenlő kivétel. Milyen szép. Oké, mi a 1 plusz 2 itt a mi esetünkben? Ugye van a Truma Szadesem, van egy hely a Tórában, ahol valóban azt mondja, hogy egy elhasznált hamut sem lehet profán célra használni, ez az egyes példa. És van egy másik példa, Bigde Kohuna a főpapi ruha, a főpap befejezi Jom Kipurkor használni az egyszerű fehér ruháját. Akkor azt emlékeztek, volt erről szó, lehet használni, vagy nem lehet használni? Egy egyszerű pap használhatja, vagy sem? Most mi abban a vélemény indulunk ki, hogy nem. Akkor itt is van még egy eset, ahol a micva már elkészült, a micva teljesítve lett, és a micva a szükséges anyagot nem lehet profán célra használni. Akkor ez egy kettes, ez már kettő. Egy a hamu, kettő a ruha. Akkor egy plusz kettő, az azt jelenti, hogy ez a kettő kivétel. Azt mondja, a Talmud, a Nihala Rabban, a Damni, mi Nihom Samel, Lámec, Tuning, Niza. Ellábbi, de is szavig, de kundaró, én élek, én hegyet, már ikala, mely már, azt mondja, oké, okay, elfogadom, amit mondasz. Akkor, hogyha azt a véleményt követjük, hogy valóban a főpapi ruha, a Jom Kipuri fehér főpapi ruha, az Jom Kipur után nem használható semmire, hanem el kell temetni, el kell hantolni, és ez valóban a bölcsek véleménye, de Rabbi Doisza ugye azt mondta, hogy ez csak azt jelenti,
hogy nem használható jövőre egy következő Jom Kipurra, de egy egyszerű kohén használhatja. Tehát a Bidaisz azt mondja, hogy lehet használni az elhasznált anyagot, micva anyagot egy másik célra. Akkor viszont csak visszatérünk ahhoz, hogy egy példa lett kiemelve a halmazba, és nem kettő. Azt mondja, Talmud, oké, én találok neked egy másikat, egy harmadikat, pontosabban. Misunda Havet Rumaszak Dessen, Egla Rufa, Snakeszönböm kell, hogy itt van az Egla Rufa példája. Egla Rufa, hogyha emlékeztek, az azt jelenti, amikor egy halottat találnak két falu között, és akkor kimérik, hogy melyik faluhoz van közelebb, és annak a falunak a vénei kijönnek, és levágnak egy iga alá vont üszőt, és a vérét azt a patak fölött vágják le, és van egy ilyen szertartás, amiben úgymond a felelősségüket fejezik ki. És ezzel a mi a feladat ezzel az Egla Rufa, ezzel a megmunkálatlan üszővel, miután ezt az egész szertartást megcsinálták? El kell temetni. Akkor itt is van egy példa. Itt is van egy példa, amikor... Itt is van egy példa, amikor egy micvára elhasználtam egy anyagot, és az az anyag az a továbbiakban nem használható. Akkor ez a kettes példánk. Nem akartad elfogadni az első példát a koanita ruhával, akkor itt van, mondok neked egy másik példát. Egla Rufa. Azt mondja, Talmud, oké. Azt mondja, Talmud, oké. De akkor még mindig kötözködöm egy kicsit. Ami fölén föl van írva, hogy Snake Suvim Habbaim Kehod, hogy két idézet, vagy példa, ami ugyanazt állítja, az azért van, mert akkor az azt akarja mondani, hogy ez a kettő, ez kivétel. Tehát nem használható arra, hogy az halmaz hátralevő részére következtessek belőle. De ez nem egy teljesen konszenzusos álláspont. Van olyan véleményem, hogy szerint Snake Suvim Habbaim Kehod, Melamdim! Két olyan példa, ami ki van emelve egy halmazból, abból igenis lehet következtetni a halmaz többi részére. Na, erre mit mondasz? Akkor ő szerintük honnan tudjuk, hogy egy micvára felhasznált anyag a felhasználás után használható profán célra. Azt mondja, Talmud, Trémi utik, Szivi, de Szamoj, Harufa. Azt mondja, Talmud, azt onnan tudom, hogy ennél a két példánál, függetlenül attól, hogy van ez a logika, hogy két példa, ha ki van emelve, akkor az azért van kiemelve, mert ez egy kivétel, és nem azért, mert a valami általános kollektív definíciót akar meghatározni a halmaz többi részére nézve. Ezen túlmenően van egy másik szempont is, hogy mind a két esetben, mind a marha esetén, mind az üsző esetén, a Egla Rufa esetén, mind pedig a hamu esetén van egy külön miut, egy külön olyan szövegben található extra rag, ami arra utal, hogy ez egy kizárólagos kivétel, és nem pedig egy általános szabály. Oké, ezzel be is fejeztük ezt a kérdést. Ha ezt tisztáztuk, akkor ebből kiderül, hogy akkor Rabbi Jöjhananra visszatérve, Rabbi Jöjhanan ugye azt mondta, hogy egyrészt a vér használható profán célra, másrészt nem csak a használat után, hanem a használat előtt is. Oké, viszont tegnap még volt három idézetünk, ami a vér profán használatára utalt, arra, hogy lehet használni. Rabbi Jöjhanan szerint miért van erre a három helyre szükség? hogy három szövegrészletre szükség van. Hánit lászkraib dam lamadi, hádlem utem naiszere, hádlem utem illa, hádlem utem tuma, különböző olyan szabályokra, szabályok miatt van erre szükség, amelyek alól feloldozást nyer a vér azután, hogy fel lett használva. Nem csak a profán használat alól, hanem az alól, hogy noiszor, hogy az időkeret után is fel lehet használni. Ugye emlékeztek valami noiszor, hogy egy állatot csak egy időkereten belül lehet használni, és nem azon túl. Akkor van ami illa, ugye azt már beszéltük, a profán használat, és az egyik pedig a tuma, hogy tisztátalanul is lehet hozzáérni, vagy használni. Ávalmi pigulla egy szörfemöltök rá, de tnán, kolse, és levat rimbénben adam, én a víz bejár, ha javalmi sunk pigul, de mátri, mátri, hú. Azt mondja, tanulok, hogy van még egy eshetőség, hogy a pigul alól is felmentést kapni, hogy a pigul az az, hogy a helyén kívül használjam föl. Nem az időkereten túl, hanem az adott áldozatnak a helyén túl. És akkor, de ehhez nem kell egy külön szövegrész, mert ezt tudom abból az általános meghatározásból, hogy a pigulnak a szabálya az csak ott érvényes, vagy addig érvényes, amíg még az engesztelés nem történt meg, de az engesztelés után már nem érvényes. Oké. Okay. Ezzel ezt az egész dolgot leráztuk, nem lezártuk. Freudi mellészólás volt. És akkor kijön a következő misna. Ugye a misna tulajdonképpen most megáll egy pillanatra a Jom Kippuri főpapi szolgálat elemzésében, és egy általános szabályt fektet le. Elég komplikált volt ez az eddigi leírása a folyamatnak, hogy mi mindent kell a kohénnak csinálni, mi mit követ, hová, mit csinál, mikor, mit, mennyit, hogyan, és így tovább. Kérdés az, hogyha felcserélődik a sorrend, és a főpap valamit, amit előbb kell csinálni, később csinál, és valamit, amit később kell csinál, előbb csinál, akkor az rendben van, a lényeg az, hogy megcsinálta, vagy a sorrend is fontos. Azt mondja a misna, kol májsze jöjjön meki purim, ha amur el a széder, im higdim májsze, de ha vérőjlej az a klum, higdim dám szaj, dám a por, jársz, mi házadám szaj, dám a por. Azt mondja a Talmud, minden olyan eleme a Jom Kippuri szolgálatnak, ami rendbe van szervezve, és az van írva, hogy ez előbb van, és ez később van. Ha azt az ember, mármint a főpap, megcseréli, és a későbbit csinálja előbb, és az előbbit csinálja később, akkor olyan, mint a semmit sem csinált volna, és újra kell csinálnia. Tehát például, ha a kecskevérét előbb hinti az üszővéréhez képest, ugye elvileg pont fordítva kell csinálni, akkor az egészet újra kell kezdeni. Vagy pontosabban akkor a kecskevérét újra kell hinteni az üszővére után. De imácsolói kamár eszematon és bifnim, nispáha damja vidám áhevi járszobit hilom bifnim vehénbe éjhal. Vehémi mizbáha zas, kullanka porra bifne átszmon. Oké. Mi van akkor, hogyha egy másik probléma, ha a szolgálat közben elfolyik kiömlik a vér, és nem tudja befejezni a szolgálatot. Tehát például bent áll a szentek szentjében, és elkezdi csinálni, amit csinálni kell, de kiömlik a vér, akkor új vért kell vennie, új áldozatot kell hoznia, és újra kell kezdeni az egészet. De ugye itt három elemről beszélünk, három fázisról. Az első, emlékeztek a rajzunkra, az első a szentek szentje, másik a függöny, és a harmadik az aranyoltár, és mindegyiket külön kezelem, mindegyik ez egy külön egység. Tehát, hogyha a szentek szentjének a áldozatának közben ömlött ki a vér, akkor újra kell kezdeni. Hogyha az aranyoltár, vagy a függöny, hú, itt borzasztó meleg van, gyerekek, nem akarjátok a légkondit bekapcsolni? Csak nekem van melegem? Csak nekem van melegem. Majd megkérjük a Lajost, hogy segítsen ebben. Köszönöm szépen. Szóval tehát mindegyiket egy külön egységként veszem. Külön egységként veszem a szentek szentjét, a függönyt és az aranyoltár. Tehát, hogyha a függöny szolgálta közben ömlik ki a vér, akkor a függöny szolgálatát kell újrakezdeni az elejéről, de nem kell visszamenni egészen a szentek szentjéhez. És ugyanígy az aranyoltárnál is. Az aranyoltár közben romlik el, ömlik ki, akkor hozz nekem kérlek egy kéztörlőt. Az aranyoltár közben ömlik ki, akkor az aranyoltárt kell újrakezdeni, és nem pedig az egész, az egészet az elejéről. De Blazav Reb Simon, mert makim se passzák, mi samú mászke. De Blazav Reb Simon azt mondják, nagyon kedves, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De Blazav Reb Simon pedig azt mondják, hogy nem kell semmit újrakezdeni, hanem onnan kell folytatni, ahol abba maradt. Tehát akkor még egyszer. Két vélemény van. Fú, itt tényleg meleg van, vagy csak nekem lett nagyon meleg?
Nincs, abszolút meleg, úgyhogy neked lett meleg.
Belemelegettem a tanításba. Szóval, ott tartottunk, hogy két vélemény van. Van ez a három fázis, mind a háromban hinteni kell az áldozati vérből. Az első a szentek szentjében, a második a függönynél, a harmadik az aranyoltárnál. Ha itt vagyok, és kiömlik a vér, kell csinálni egy új áldozatot, honnan kell kezdenem, amikor megvan az új áldozat, meg az új áldozat vére, az adott fázis elejéről, hiába már megcsináltam a felét. Ha itt a függönynél van a probléma, akkor ugyanígy, az a függöny szolgáltának az elejére kell visszamennem, és nem ott, ahol abban maradt. De nem is kell visszamennem a szentek szentjéhez. És ugyanígy az aranyoltárnál. Ez a Tánakáma, a Misna első álláspontjának a véleménye. Reb Simon és Reb Lazar azt mondják, hogy nem. Nem kell semminek az elejére visszamennem, köszönöm szépen. Amit elvégeztem, elvégeztem, amit nem végeztem el, azt onnan folytatom. Tehát, például itt vagyok a függönynél, és fölintettem már az üszővérét. És jönne a kecske, kiömlött a vér. Csinálnak egy új áldozatot, új kecske, és egy új üsző, és vissza kell mennem az elejéről. Üszőt kell kezdeni. A másik vélemény szerint nem. A kecske volt soron, akkor a kecskét kell csinálni, de az üszőt már megcsináltam. Ez a két vélemény. Oké. Tanurabanon. Bölcseink a következő tanították. Kol májszél, mikor purim a amur el a szeiderim higdim, májszelek a vejrej le jaszakum. A Mishnában is azt tanultuk, hogy minden, amit a Jom Kippuri szolgálat része, azt, hogyha az egyiket a másik elé helyezzük, rossz felcserélik a sorrendet, akkor az érvénytelen. Amarebi Huda, én Moszáj, vagy Variman Nászim, Bibigdén Lavam, Bibifnima, vagy Variman Nászim, Bibigdén Lavam, Bachód. Imigdén Májszeneha Vérőj. Már se az, hogy Rebnechem Jamer, Bamed Variman Murim, vagy Variman Nászim, Bibigdén Lavam, Bibifnim, Bén Bachód. Ával, vagy Variman Nászim, Bibigdén Zavam, Bachód. Már se az, hogy a Misna törvényét egy kicsit korlátozzuk. És azt mondjuk, bár azt mondtuk, hogy minden fázisa az áldozásnak, ha föl lett cserélve, akkor az érvénytelenné teszi a szolgálatot. De ez nem mindenhol igaz. Először is ez csak a Jom Kippurra speciális áldozásokra igaz. Azokra a speciális szolgálatokra, amit a főpap Jom Kippurkor fehér ruhában végez. Emlékeztek, hogy valamit fehér ruhában éhez van, amit aranyruhában végez. Az, ami amúgy is van hétköznap is, azt aranyruhában végzi, az, ami csak Jom Kippurkor van, azt fehér ruhában végzi. Eleve hol igaz ez? Csak a fehér ruhában végzett szolgálatokra. Viszont ezen belül is vita van. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy ezen belül is csak azokra érvényes ez a probléma, ami az egyes mögöttem, a szentek szentjében végzett speciális jomkipuri szolgálatra, viszont a szentek szentjén kívül végzett speciális szolgálatra nem érvényes. Tehát ott, ha felcserélődött a sorrend, az még érvényes áldozat. Ez Rabbi Yehuda véleménye, de Nehemia egy kicsit szigorú, és ő azt mondja, hogy nem. Általában minden fehér ruhában végzett szolgálatra, speciális jomkipuri szolgálatra igaz ez az állítás. Tehát ha fölcseréltem akár a szentek szentjével, akár a szentek szentjén kívül a csarnokban a helyes sorrendet a fehér ruhában végzett szolgálatok végzésekor, akkor az érvényteleníti a szolgálatot. Viszont az aranyruhában végzett szolgálatokra ez nem igaz. Oké, tehát akkor még egyszer, ami Júda szerint ez egész probléma a sorrend megtartása, ez csak a szentek szentjében igaz, de Nehemia szerint ez igaz mindenre, ami fehér ruhában végződik, akár a szentek szentjében van, akár a szentek szentjén kívül. Amere mi Jaichanan, a Jaichanan próbálta magyarázni, hogy mi az oka a nézeteltérésnek közöttük. Miért mondja az egyik így, a másik úgy? Valójában azt mondja Rabbi Yehonan, mindketten ugyanabból a mondatból következtettek erre. Van a Tórában egy mondat, ahonnan erre következtettek. Snehem mikra echad darsu. Van egy mondat a Tórában, Mózes 3. könyve 16-os fejezet 34-es mondat. Van hajszaza is, a chemlachukászajlom, a hápradné szalmi kalachatőszom, áházba sana. És legyen ez nektek örök törvényül, hogy engesztelésre helyezzetek Izrael fiainak minden vétkük fölött, egyszer az évben. Ugye először is van egy olyan, kifejezés, hogy legyen ez örök törvényül, vagy rendeletül. Még egyszer, legyen ez nektek örök rendeletül, hogy engesztelésre helyezzetek Izrael fiainak bűneiért egyszer egy évben. Legyen ez nektek örök rendeletül. Rendeletül? Rendeletül. Rendben kell csinálni. Egy sorrendben. És nem lehet fölcserélni a sorrendet? De mire vonatkozik az, amiről mondjuk, hogy nem lehet fölcserélni a sorrendet? Ahazba sana, amivel engesztelést szereztek egyszer egy évben, vagyis csak a Jom Kipurra speciális szolgálatokra. Innen jön az, hogy abban egyetértenek, hogy ez az egész, hogy nem szabad fölcserélni a sorrendet, ez csak a speciális Jom Kipuri szolgálatokra, tehát a fehér ruhában végzett szolgálatokra igaz. Mi az oka annak, hogy az egyikük azt mondja, hogy még ezen belül is csak azokra igaz, amik a szentek szentjén belül vannak? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda szavár, makem sem is káprim, vagy pamáhaz besana. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy nem csak az időpont, hanem a helyszín. Egyszer egy évben az mit jelent? Csak azoknál a szolgálatoknál igaz az a kitétel, hogy rendben, sorrendben kell csinálni, amelyekre egyszer az évben, egyszer az évben megy be a főpap, vagyis az a hely, az a szolgálat, ami azon a helyen van végezve, ahova csak egyszer jut be a főpap. Melyik az a hely? A szentek szentje? Ezt mondja Rabbi Yehuda? Nem nekem jön szavát, valami szkáfrin, bajnpár, mákatosan azt mondja, nem a helyre, hanem az időre vonatkozik. Azok a dolgok, amelyekre egyszer kerül sor az évben. Hát akkor az a kérdés, hogy Rabbi Yehuda szerint, ez az egyszer az évben, ez a helyre vonatkozik. Azok a szolgálatok, amelyek azon a helyen végződnek, amelyekre csak egyszer az évben jut be a főpap, a szentek szentjében végzett szolgálatok. Vagy, áházba sana, egyszer egy évben, az azt jelenti, hogy azok a dolgok, amelyekre egyszer az évben kerül sor, de nem a helyszínükkel van a probléma. Melyik tűnik nektek logikusabbnak? Ez nem ér. Valamit választani kell. Én megmondom nektek őszintén, nekem a második tűnik logikusabbnak, mert miért? Ahogy a Talmud is mondja, attól erre jut a makem szív, hol van itt a hely említve? Áházba sana egyszer egy évben az egyértelműen az időpont, nem pedig a helyszín. Tehát akkor sokkal logikusabb az, amit Rabbi Nehemja mond, hogy minden olyan szolgálat, amire csak egyszer egy évben kerül sor, az az, amit rendben, sorrendben kell csinálni. Mert a helyre sehol nincs utalás. Szóval Talmud elő, hány a time, mint Rabbi Yehuda, azt mondja, a Talmud jogos, ez így kicsit újra kell fogalmazni, hogy Rabbi Yehuda miért is mondja azt, hogy csak a szentek szentjében végzett szolgálatokra vonatkozik az a kitétel, hogy sorrendben kell csinálni. Rabbi Yehuda a következőt mondja, szív zajszuk, szív ahász. Chad lemute bigdel, lavon bachutz, chad lemute bigdel zahav. Azt mondja, Talmud, de Júda szerint két olyan szó is van a szövegben, amelyik kizár, vagy amelyik szűkíti az állítást. Ugye az állítás az, hogy rendben kell csinálni, sorrendben. Az egyik szűkítő tényező, szűkítő tényező az, amit az előbb mondtunk, hogy egyszer egy évben, tehát akkor csak azokra a dolgokra, amik egyszer egy évben. A másik pedig ez legyen nektek engesztelésül. Az a másik szűkítő. Az egyik vonatkozik arra, hogy nem aranyruhában, hanem fehér ruhában. Másik vonatkozik arra, hogy a fehér ruhán belül is csak a szentek szentjében. Oké? Okay. Mit fog erre mondani Rebbi Nehemja? Rebbi Nehemja a Chad lemiute bigde zahav, Chad lemiute shiraim de lemeakvi. Rebbi Nehemja szerint pedig miért, mire jó ez a két szűkítés? Az egyik arra, hogy csak a fehér ruhában, de nem az aranyruhában. A másik viszont nem arra vonatkozik, hogy csak a szentek szentjében és nem a szentek szentjében kívül, hanem egy egészen más dologra, arra, hogy csak az áldozati szolgálatokra magukra, de a maradékokra nem. Például, amikor ki kell öntenie a vért az egész folyamat után, az egy szolgálat, vagy ez csak egy ilyen belejárója az egésznek? Ugye ki kell öntenie a külső oltár talapzatára. Nekem szerint ez nem meákev, ez nem egy elementáris szolgálat. És ezért az, ha nem sorrendben történik, tehát például nem önti ki rögtön, már egy kicsit, és csinál valami mást előtte, és utána önti ki, az nem probléma. Ott arra nem vonatkozik a sorrend. Ami Júda imákfé, mákfé, villany, mákfé, villany, mákfé, ami Júda szerint ez nincs így, mert szerinte a maradék kiöntése az ugyanolyan, mint hogyha maga a szolgálatról beszélnénk. Tehát, hogyha a szolgálatra igaz, az összes fehér ruhában végzett szolgálatra igaz, akkor a maradékra is igaz. Kedve tánya, vagy krinom, vagy háper ez a kaides, im kiper, kila, vim lai kiper, lai kila. Nivrem kiva, amire mi huda, mit nem már, nem már im kila, kiper, vim lai kila, lai kiper, im hiszák, azt mondja, tanasz, lai szakul, van, minden már, bin nájú. Nem jéhen, nem is jól, mert lévi, háda, már most mozda, és nika, mert nájú, háda, most nem, mert nika, mert nájú. Azt mondja a Talmud, hogy Rabbi Yochanan szerint, hogy összefoglalva röviden, hogy Rabbi Judának volt egy vitája Rabbi Akivával, és a lényege a vitának az volt Rabbi Yochanan szerint, hogy nem Rabbi Yochanan szerint, az egyik vélemény szerint, hogy a szolgálatból megmaradt maradék kiöntése is tulajdonképpen a szolgálat része, Rabbi Akiva viszont nem volt ezen az álláspontom. Mi amár Rabbi Yochanan halki, Valmar, ami jöjjön a tanítványra, mi smarkid, ide a jövőre, és rájuk, hogy Kássa azt mondja, igen, ez egy kicsit szembehelyezkedik azzal, amit itt mondtunk Rabbi Yochananról, aki szerintem minden Nehemja azt a véleményt követi, hogy a maradék is része a szolgálatnak. Oké. Okay. Bárhogy is legyen, tanul az a fejezben, hogy Kássa. A lényeg ennek az egésznek az, hogy összefoglalva, hogy Rabbi Huda és Rabbi Nehemja mindketten egyetértenek, hogy az, ami a Misnában írva van, hogy a szolgálatnak sorrendben kell történnie, az csak a Jom Kipuri szolgálatra vonatkozik. Arról viszont van vita közöttük, hogy azon belül is az összes Jom Kipuri, speciális Jom Kipuri, tehát a fejruhában végzett szolgálatra, vagy csak azon belül is csak a szentek szentjében végzett szolgálatra. Vegyünk egy példát. Amar Rabbi Hanina, töjresse hafna köjdem s két asszösöd párlai, asszalai klum. Vegyük például a füstölőszer markolásának a ügyét. Na, akkor egy gyors kis teszt, mind a jelenlevőknek, mind a interneten minket követőknek. Mi van előbb? A üsző levágása, vagy a füstölőszer markolása? Hogy? Még egyszer az interneten figyelőket is kérem, hogy válaszoljanak. Mi van előbb? Az üssző levágása, vagy a füstölőszer markolása? Csak tippelsz, tehát csak úgy bedobtad, hogy legyen az. Nem. Nem. Emlékezzetek vissza, mi volt a rend? Odaállították a marhát a izé elé, a csarnok elé, rátette a kezét, elmondta a atyákot, elmondta a bűnvallomást, kiebb ment a bejárathoz, ott kiválasztotta, kisorsolta a két bakot, visszament, levágta az üszőt, a vérét fölfogta, és odaadta valakinek, hogy kevergesse, hogy ne alvadjon meg a vér. Utána ment, megmarkolta a füstölőszert, és bevitte a füstölőszert a parázssal együtt, közben még fölment a parázsért, a parázssal együtt a szentek szentjébe. Utána kijött, elvette az illetőtől a vért, amit kevergetett, és azzal megint bement a szentek szentjébe, és kezdte a hintést. Oké? Aztán, ha azt befejezte, akkor kiment, levágta a kecskét, azzal is bement, azt is meghintette, majd kijött és kint hintett kétszer. Tehát akkor... Az egyes, ami fel van írva? Az egyes, az már azok... Nem, az háromszor ment be. Mert egyszer bement az üsszővérével. Nem. Egyszer ment a füstölőszerrel, utána bement az üsszővérével, utána bement a kecskevérével. Valójában háromszor ment be egymás után. És az egyes, ami mögöttem van, az három fázisból áll. Mi ezt így egybe kezeltük, különösen a vérhintést, tehát a kettest, az üsszővérének a felhintését, meg a kecskevérének a felhintését, az egybe kezeltük. De mindesetre a lényeg, hogy a markolás az a hatyáknak a levágása után van. Üszőt levágja, kevergetik a vérét, hogy ne avadjon meg, és utána kezd neki a füstölőszer szolgálatához. Oké? Okay? Azt mondja a Talmud. Mi van akkor, ha megcserélte a sorrendet? Töjnös a hafnak, hogy nem is kitaszos a pár. Előbb markolt, és utána ment vágni az üszőt. Ahelyett, hogy előbb vágja az üsszőt, és kevergessék a vért, és menjen csinálni a füstölőszert. Lajosszom, hogy lejtlő? Nem csinált semmi. Nem, az egészet újra kell csinálni, ezt az egész két dolgot, mert vagy most nem az egész két dolgot, hanem a markolást újra kell csinálni. Igen. És ez kinek a véleménye szerint igaz? Kemám. Rabbi Yehuda szerint, vagy Rabbi Nehemia szerint? Rabbi Yehuda szerint ez így van? Mit mondott Rabbi Yehuda? Mire igaz, hogy sorrendbe kell csinálni? Nem, jól mondtad. Csak a szentek szentje. Rabbi Nehemia mit mondott? A szentek szentje is, meg kint is. Akkor Rabbi Yehuda szerint biztos, hogy ez nem így van. Mert ez hol történik? Hol történik a markolás? A markolás az egész kint történik, a csarnokon kívül. Ugye? De lőjük el a miúda? Ha már kik szíva huka, bet van, mert nászom, hogy dél, ahol mi fnima, de szíva. Ugye ő azt mondta, hogy az egész sorrend probléma, ez csak a szentek szentjén belül igaz. Akkor ez valószínűleg nem Rabbi Yehuda, hanem Nehemia. Rabbi Nehemia azt mondta, hogy minden Jom Kipurra speciális szolgálatra igaz. Tehát akkor szerinte ez valóban így van? Azt mondja, Talmud nem, ez lehet, hogy Rabbi Yehuda szerint is így van. Miért? Mert milyen szolgálat része a markolás? Igaz, hogy a szentek szentjén kívül történik, de mi a cél? Hova fog ez eljutni? Hogy bevigye a szentek szentjével? És ezért a finu témára mi huda, szajrök mi fnim ki fnimu. Mert szerinte az, ami a szentek szentjének a szolgálatának a céljából történik, még akkor is, hogyha fizikailag a szentek szentjén kívül történik, az is abba a kategóriába tartozik, amire azt mondjuk, hogy a szentjén belüli szolgálat, amelyre érvényes az, hogy sorrendben kell csinálni, és hogyha elrontottuk a sorrendet, akkor az érvénytelenné teszi a szolgálatot. Drága, drága barátaim! Idáig tartott a mai óra. Köszönöm szépen mindenkinek. Legyen egy gyönyörű Sábeszunk, úgy Sábesz, Sabat Shalom.
Holnap 11-kor.
Így van, és holnap este olyan 11, fél 12, 12 éle, ahogy szeretnétek, és fog sorra kerülni a következő DAF. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű szombatot és hétvégét, egy úgy Sábesz, Sabat Shalom. A viszontlátásra, viszonthallásra.